Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, karácsony másnapjának igehirdetési alapigéjét, a Tituszhoz írott levél harmadik fejezetéből olvasom pár sorait, a negyedik és hatodik versek közül a következőképpen. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, ami üdvözítünk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk helyet. Kedves testvérek, az örök zöldeknek az ünnepi díszítésként való használata az alapvetően nem egy keresztény ötlet, vagy egy keresztény feltalálás, ez a germán törzsektől jön. A legenda szerint viszont az első ember, aki karácsonyfát állított a szentestére, vagy hát akitől eredeztetik, hogy hozzák az angyalkák meg a Jézuska a karácsonyfát, az Luther Márton volt. És a legenda az úgy szól, hogy egy csillagos téli estén sétált Wittenberg környékén a reformátor, és annyira megtetszett neki egy örökzöld, hogy azt úgy septében gyorsan ki is vágta, és hazavitte, feldíszítette gyertyákkal és almákkal a szentestére. Na most, hogy ő volt-e az első, akinek a Jézuska karácsonyfát hozott-e, azt nem igazán tudjuk. Ez a legenda, de az tény, hogy a reformációval, illetve a németországi reformáció terjedésével terjed el ez a szokás is, és úgy néz ki, hogy veszik át katolikus és református testvérek is ezt a szokásunkat. Na most a fenyő, az egy örök zöld. Tehát az évnek minden egyes szakában zöldel és él, és találunk rajta épp leveleket, de a fenyő az egy tüskés növény. És ez még fontos lesz, hogy örökzöld, tehát él, állandóan megújul, de ha valaki óvatlanul markol rá, akkor bizony meg tudja szúrni. Itt vagyunk karácsony másnapján. Kezd talán kopni az ünnepi lendület, de azért még elég közel vannak a beiglistálak. Valaki ma megy rokon látogatni, valakihez ma jönnek a rokonok, mindenkinél más a karácsonyi szokás. De karácsony másnapján azért a Tituszhoz írott levél egy nagyon komoly üzenettel jön hozzánk közel. Ahogy az előző két ünnepnap is hangsúlyozva volt az igehirdetési alapigékben, hogy miért fontos a Krisztus születése, ugye a Tituszhoz írott levél is folytatja ezt a hangsúlyozást, hiszen benne jelenik meg az Isten üdvözítő kegyelme és irgalma. De azt is hangsúlyozza a Tituszhoz írott levél, és azt gondolom, hogy ez az evangéliumnak a lényege lesz, hogy ez a kegyelem, ez az irgalom, ez nem a mi érdemeink miatt jelenik meg a Krisztusban. Nem azért jön, mert megérdemeljük, mert mi ezt kiküzdöttük. Nem azért jön, mert ez nekünk jár. Nagyon fontos mondani valója az az új szövetségnek, hogy a Krisztus maga az üdvösség, de nem azért jön, mert megérdemlem. Azért jön, mert az Isten úgy dönt, hogy érkezik. Azért kapom a kegyelmet, mert az Isten úgy dönt, hogy ő ezt a kegyelmet adni akarja. A fenyőfa zöld, és mégis bökös. Hogy a legenda igazat mond-e, hogy Luther volt-e az első, aki karácsonyfát állított, azt nem tudom a testvéreknek igazolni vagy cáfolni. Ez egy legenda. Lehet, hogy van valami alapja. Azt viszont tudom, hogy Luther mondott ilyet, több helyen olvastam nála, Simul Justus et Peccator. Tehát egyszerre igaz, megigazított és bűnös. Zöld és mégis bökös. Élő és mégis tüskés. Mintha mi emberek valami hasonlóképpen működnénk. Én azt gondolom, hogy itt jön az evangéliumnak az a része, amit nagyon nehéz elmagyarázni azoknak, akik nem hisznek. A kereszténységben, kedves testvérek, mi nem válunk tökéletessé. Jó lenne, de nem így működik. Legalábbis nem a földi értelemben válunk hirtelen valami tökéletes élőlényé, és azt is ki kell mondani, hogy valójában a kereszténység az nem is a félreértett szentek gyülekezete, hanem a bűnös embereknek a közössége. Ugyanis a szent, kedves testvérek, az egy picit, hát a középkori teológia miatt egy ilyen kisiklott értelmezési tartományban mozog jelenleg Európában, meg mindenhol a kereszténységben. Vannak ezek a gyönyörű, szép, glóriás képeink, meg katolikus testvéreknek megvannak, még a mai napig élnek a különböző szentekhez kötött hagyományaik, és akkor azt hiszik, hogy a szentek azok ilyen tökéletes, állandóan irgalmas, emberileg nézve a keresztény értékek abszolút non plus ultrái voltak. Pedig a szent szó a Bibliában eredetileg azt jelenti, hogy az a szent, ami az Istené. Izrael egy nyakas, bűnös nép, de szent, mert az Istené. A kereszténység semmiben sem különbözik Izraeltől, de szent, mert az Istené. És egy picit nekünk is erre kell rákanyarodnunk, hogy az Isten szeretete az alapvetően változtat bennünket. Az Isten szeretete alapvetően formál bennünket, de ez nem azt jelenti, hogy az ember ebbe a szeretetbe belekapaszkodva ne tudna megbotlani, ne tudna hibázni, mondjuk ki nyugodtan, ne tudna bűnt elkövetni. Simul justus et peccator. Egyszerre igaz, megigazított és bűnös. Szenteste arról beszéltünk, hogy az Isten megüresítette magát értünk. Karácsony napján arról kellett szólni az ige hirdetési alapige kapcsán, hogy az életet szeretjük néha túltömni különböző dolgokkal, meg élményekkel, meg lehetőségekkel, de hát azért mégiscsak meg kellene állni néha és felnézni arra az Istenre, aki értünk született és értünk halt és támad fel. Most egy picit arról kell, kedves testvérek, beszélni, hogy ebből az egészből mi következik. És ebből az egészből egyébként a boldogság következik. Mert van egy krisztusi út, ami én elismerem, hogy elég keskeny. Én magam is nagyon sokszor megbotlok rajta, meg jobban szeretnék egy négysávos autópályán száguldozni, de ez a krisztusi út az, ami alapvetően a boldogság. Ami nem az én teljesítményemnek az eredménye. Nem azért adatik, mert én ezt kiküzdöttem, megharcoltam érte, kiérdemeltem, hanem azért, mert az Isten úgy döntött, hogy adja. A boldogság az abból fakad, hogy az Isten megüresíti magát az emberért. Hogy feláldozza magát az emberért, és utána elhívja és elkülöníti magának, a saját szentségét terjeszti ki rá. Nem érdemli meg, de mégis megkapja. Összeomolhat a világ, elkövethetem életem legnagyobb hibáját és bűnét, akaszthat rám bármilyen bélyeget, vagy zárhat bármilyen skatujába a társadalom. Ez a boldogság nem ezektől a dolgoktól függ, mert ez valójában az Isten kapcsolatból fakad. A bűneim ellenére, az emberségem ellenére, az Isten engem igaznak, minket igaznak fogad el. És itt van egy nagyon fontos gondolata a Páli levélnek, ami egyébként a Titushoz írott levélben többször visszakacsint, vagy visszajön. Ez pedig az, hogy azt írja Pál, hogy amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk, és szemfülesek észrevehetik, hogy a tegnapi alapigében is ott szerepel ez a kifejezés, hogy megjelent, és a görögben ráadásul ugyanabban a formában szerepel, és mi magyarok alapvetően nem bonyolítjuk túl az ige időket, van a volt, a van, meg a lesz, aztán ezzel mi el vagyunk. De a görögben ez a kifejezés egy olyan ige időben, vagy egy olyan ige alakban áll, Ami azt jelenti, hogy megjelent, eljött, de még mindig folyamatban van, még mindig hatást gyakorol. Tehát nem a hátam mögött van, nem a történelemnek egy pontja, ami 2000 évvel ezelőtt történt, aztán lehet dokumentálni, és akkor ott az úgy megvolt, hanem ennek még mindig hatása van, ez kísér. Az Isten a maga üdvözítő kegyelmét, ezt nem lerakta a történelemnek egy pontjára, hanem folyamatosan hozza hozzánk közel. Az Isten nekünk, kedves testvérek, nem elérnünk kell, hanem hagynunk, hogy megérintsen. Az Istent nekünk nem megtalálnunk kell, hanem hagynunk, hogy ránk találjon. Vadásszuk a boldogságot, meg a kiterjedést, meg az önbeteljesítést, meg az önmegvalósítást, meg a nem tudom hányféle fogalmat aggatunk ezekre a dolgokra. Az Isten meg kiüresíti magát, meg szolgává teszi önmagát, meg feláldozza magát, és ezzel jön hozzánk közel. Lépkedjünk szépen lassan ki a karácsonyból. Múlnak a pirosbetűs munkaszüneti napok. És akkor azt gondolom, hogy itt kell egy picit végig gondolnunk azt, hogy hogyan tovább. A karácsony után megye minden úgy, ahogy eddig zajlott. Most még meglátogatjuk a rokonokat, akikhez nem jutottunk el, meg felhívjuk a barátokat, akikkel eddig még nem beszéltünk, meg a szilveszterkor mulatozunk egyet, aztán január 2-án némi józanodás után hajtjuk tovább a verklét úgy, ahogy azt hajtani kell, vagy megkeressük a Krisztus történetnek azokat a pontjait, amelyek meg tudnak bennünket változtatni. A Krisztus történetnek azokat a pontjait, amik elkezdik az emberi életet más nézőpontok alapján szemlélni, és bennünket is abba a nézőpontba húzni, hogy máshogy tekintsünk a saját életünkre, meg a közösségeinkre. A jászol alázattal teli egyszerűségét, az isteni szeretetnek azt a mélységét, ami nem fél a lehetetlent is felvállalni az emberért, ami elmegy, ameddig csak bír és még azon is túl, sőt, a szeretetnek azt a dimenzióját, ami nem azt szereti, aki méltóvá, vagy ami méltóvá lesz erre a szeretetre, hanem azt szereti, akit szeretni akar, akinek a szeretete mellett dönt, akit a szeretetével felemel. Megkeressük-e a történetnek azokat a egyébként nagyon sokszor hétköznapokat újraíró pontjait, amiben az üressé lett Isten, de mi hiányosságainkat saját magával pótolja. Az, hogy kicsinnyé lesz értünk. Az, hogy a sebeinkkel felkereshetjük, és adhatjuk neki a mi megsebzett életünket. A halandóságunkat. Azt, hogy letehetjük az egész életünket úgy, ahogy van az ő keresztje és feltámadása elé. Sokat beszélünk arról, hogy néha meg kellene állni, meg egy kicsit vissza kellene lassítani. Én kezdem azt érezni, hogy ez kezd egy ilyen 21. századi klisévé válni. Ezekből az alkalmakból igazából változni, meg fejlődni kellene, épülni. Nem elfelejtve azt, hogy a fenyő is örökzöld, és mégis bök, mégis szúr. Hogy az én életem is alapvetően ilyen simul justus et peccator, egyszerre megigazított és bűnös. Tud meríteni a Krisztusból, tud formálódni a Krisztusból, de hát azért még mindig tűlevelek vannak rajta. Viszont a karácsonyi történetnek a lényege az az, és ezen van a hangsúly, hogy az Isten megigazítani jött bennünket. Imádkozzunk!
Urunk Istenünk, tedd zöldellővé az életünket, hát, hogy belőled meríthessünk szeretetet, igazságot és kegyelmet. Add meg nekünk azt az örömet, hogy az egész életünk belőled fakadjon. És amikor most kilépünk az ünnepkörön kívülre, amikor most szépen lassan elmúlnak az ünnepnapok, akkor add meg nekünk azt az irgalmat, hogy az a szeretet, amit megtapasztaltunk, amit megkaptunk, az ne kopjon ki a rohanás miatt az életünkből, az ne kerüljön különböző nézőpontok keresztüzébe, hanem az legyen az egyetlen egy nézőpont, amivel életünk minden napján magunkra és magunk köré nézünk, vitákban és megbocsátásokban, nehézségekben és döntésekben, akkor, amikor közösségeinkben vagyunk jelen, vagy akkor, amikor családunkat hordozzuk, így erősíts meg bennünket, és különíts el bennünket népeddé, hogy ne tökéletessé, de ha hozzátartozók vagyunk, mégis szenté lehessünk. Amen.